Maradjunk helyünkön és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy a bőt idején adsz nekünk értelmet és szívet, hogy a te dolgaidat megértsük. Kérjük, hogy növeld a mi hitünket. Add, hogy ne szomorkodjunk, hanem legyen bennünk belső békesség és öröm, ami erősségünk lehet minden élethelyzetben. Kérjük, hogy áld meg gyülekezetünket, add, hogy most tőled vegyünk bátorítást. Amen. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumából, a 12. fejezetből, a 13. verstől a 21. versig. Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból. Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt. Ember, kitett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek? Azután ezt mondta nekik. Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, ekkor így gondolkozott magában, mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt, ezt teszem, lebontom a csőreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Kedves testvérek, rövidre szabott az időm. Ez nekem nagyobb feladat annál, hogy elmondjam a prédikációmat, hogy betartsam ezt az időkeretet, de mégis kísérletet teszek. Nem egy könnyű témát választottam. Kísérletet teszek arra, hogy mégis gyorsan a végére jussak. Ismertük már ezt a bolond gazdag történetet. Én most nem annyira az anyagiakról szeretnék beszélni, és hogy hogyan viszonyuljunk a gazdagsághoz, hanem azt emelném ki, amikor Jézus ezt mondja, ember, kitett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek? Az a helyzet, amit ebből a mondatból kitűnik, hogy ugye van egy probléma, egy családi konfliktus a pénzen. És oda megy valaki Jézushoz, hogy segíts. Hát nem adja oda a testvérem a rámeső részt. És Jézus azt mondja, hogy ember, hát kitett engem bíróvá. Hát, mintha azt mondanám, mi közöm hozzá. És ez egy konfliktus. A mi életünkben, hogy mi, amikor problémáink vannak, nehéz élethelyzeteink, megoldatlanságaink, akkor minket arra neveltek, és itt a templomban is, ha problémád van, akkor menjél Istenhez. Mondd el neki, kér segítséget. Na most valaki elmegy, és azt kapja, hogy mi közön hozzá. Ugye akkor nem értjük. Hát most Isten segít, vagy nem? Vagy mikor segít és hogyan? És ezek nehéz kérdések. És ezt szeretném egy kicsit körbejárni, hogy mi ennek az alapja olyan szempontból, hogy Jézus miért mondhatja azt, hogy mi közön hozzá? Miért mondhatja Jézus azt nekünk? Tegyük fel, hasonló helyzetben mi közöm hozzá, te old meg. És ehhez nagyon visszamennék az időbe, olyan értelemben, amikor még nem volt ez az Isten kép, amivel most mi vagyunk megáldva Jézus Krisztusban, hogy tudjuk, hogy van egy mennyei atyánk. Ugye mi úgy beszélünk Istenről, mint tökéletesről, mindentudóról, mindenhatóról, egy személyről, aki teljesen velünk él, és mindent tud, és ezért mehetünk hozzá, hogy segítsen nekünk. Ez a kép él bennünk. Ennek ellenére ezt a képet mi magunk is néha úgy érezzük, hogy mintha nem lenne igaz, mert van szenvedés a világban, vannak konfliktusok, van ma is ugyanez a helyzet, és előfordulhat, hogy valaki nem adja ki a testvérének a ráeső részt, és még számtalan igazságtalanság történik, amiben látszólag az Isten nem segít, pedig ő mindenható, mindentudó, és övé igazából úgymond minden lélek, mondhatjuk. És mégis vannak rákbetegek, akik nem gyógyulnak meg, de mondhatjuk, hogy vannak rákbetegek, akik meggyógyulnak. És bizonyságot is tesznek, hogy Isten meggyógyította őket. Vagy vannak vallási fanatikusok, akik nem biztos, hogy keresztjén, kultúrkörben, de abban is volt vallási fanatizmus, vagy más vallásokban, és életeket oltanak ki, mondhatja valaki, aki hallja, hogy van egy Isten, aki majd segít, hát hol van? És miért nem segített? Na, kicsit messziről kezdeném, de rövidre fogva mégis. Egy példát hoznék, hogy ugye ez már egy kialakult vallási kép, amivel mi rendelkezünk, mert a legmagasabbat tudjuk, amit évezredekkel ezelőtt még senki nem tudott, hogy van egy mennyei atyánk. És nem ismerték Jézus Krisztust, én abba az időbe megyek vissza, az körülbelül 10-12 ezer év, hogy akkor hogy éltek az emberek, és milyen elképzelésük volt, vagy amiről mi tudunk Istenről, és hogy éltek a maguk társadalmában, vagy a maguk közösségében. Ugye akkoriban kezdetben még nem volt meg ez az Isten fogalom, hogy mennyei atya, és nem ismerték Jézus Krisztust, de volt már hit. Volt egyfajta meggyőződés a természet felettiről, és ekkor elképzeltek lényeket, és ezért mondhatjuk azt, hogy több Isten hitben voltak, de nem gondolták azt, hogy egy tökéletes lény van, aki mindeneket kormányoz, hanem azt mondták, hogy vannak valami természetfeletti lények, de ezek nem tökéletesek. Hanem ki vagyunk szolgáltatva ezeknek a lényeknek, és ha jó kedvük van, akkor jól történnek a dolgok, ha rossz kedvük van, akkor pedig azért történnek a dolgok rosszul. És igazából ők ezt ismerték föl, hogy nem tudták az okát pontosan, hogy mitől van rossz kedve, vagy jó kedve, csak annak tulajdonították, ha jó vagy rossz történt, hogy most akkor nincs jó kedve. És ezért aztán azt érezték, hogy kiszolgáltatottak a természet felettinek, vagy mindazoknak, akiket Istenként tiszteltek, és azt is látták, hogy nem csak jó dolgokat cselekszenek, úgymond a természetfeletti, mert hogy rosszat is meg kell nekik tapasztalniuk. Tehát úgy bántak az isteneikkel, mint ahogy az ember bánik az emberrel. Vagyis néha kedvesek voltak Istenhez, ha jól bánt velük, ha jól bánt az emberekkel, ha meg nem, akkor pedig még haragban is voltak az Istennel, vagy az Istenükkel, akiket ők tiszteltek. Tehát kedvesen is viszonyultak hozzá, vagy bántóan. Ezeket a példákat azért mondom el, hogy egy kicsit magunkra ismerhetünk. Ez 12 ezer évvel ezelőtti lélektan, de az ember hordozza magában ezeket a lelki attitűdöket. És akkor mi is történik? Például Japánban, az Ainu törzsnél Isten kegyét ugye meg akarják szerezni, ugye az áldozat innen van, akkor vittek köles sör adományt az Istennek, és odaadták neki. De ha nem úgy történt, ahogy ők szerették volna, és nem azt kapták vissza Istentől, amit elvártak, akkor megfenyegették, hogy addig nem kap több sör adományt, ameddig nem javul a helyzet. És addig nem vittek neki áldozatot, míg meg nem változtatja azt, amit ugye elé hoztak. Mosolygunk ezen, de egy kicsit ebben a történetben, az alaptörténetünkben is benne van. Hát mit szeretnék, ahhoz mérten én, ugye, akkor kérlek téged. És ha nem az lesz, azt nem tudjuk, hogy mi lesz, ugye akkor annak az embernek a lelkében és életében. De ugye ez a szituáció. Akkor voltak ritusok, már akkor is, régen, amikor szintén, ha valami baj történt, ugye ez a véráldozat az egy nagyon ősi szimbólum. Ez már 10 ezer évvel ezelőtt is megvolt, hogy áldozatot mutatnak be, és a vérrel próbálják az Istent valamire buzdítani, vagy kiengesztelni. És így is volt, hogy régen is volt ilyen véráldozat, és elszórták a vért vízzel összekeverve, és megszólították az Istent, aki úgymond úgy gondolták, hogy a rosszat teszi velük, és azt kiáltották felé, hogy hagyd minket el, vagy menj el. És ezzel úgymond ki akarták engesztelni, vagy abba akarták, vagy el akarták téríteni az Istent a rossz útról. És voltak ugye rituális törvények, már kezdetekben is, bár nem annyira jellemző, de mégis egyfajta félelem. Ha valamit nem úgy tettünk, akkor Isten meg fog bennünket büntetni, hogyha az előírásokat megszegtük. De itt jön, amire ki akarok lyukadni, hogy a kezdeti időszakban az erkölcsi kérdések, mint például ez, hogy most akkor ki hogy viszonyul hozzám, megbántottak, megsértettek, nem adják oda, ami az enyém, meglopnak, megcsalnak, bármit elkövetnek ellenem. Ezeket a dolgokat, ezeknek a problémáknak a megoldását nem az Istenhez utalták. És nem az Istentől várták a segítséget. Nálunk ez már teljesen összefolyt, és a modern vallásban már abszolút az igazságszolgáltatás kérdése, az erkölcsi kérdések, a morál kérdése már a vallásban benne van, sőt úgy is hirdetjük meg, hogy mindezektől a dolgoktól, ugye, váljunk el, szabaduljunk meg, mert Isten ugye hordozza ezt a területet. De a kezdeti időszakban ez külön vált, és most feltehetjük a kérdést, hogy hogy. Hát elképzelhetetlen számunkra. Van már ugye a vallás, hogy ezeket ne tartalmazná így tiltó, vagy megengedő formában, hogy mi a javasolt és mi nem. Mi volt ennek az oka? Úgy tűnik, hogy nem a vallás hordozta, és nem az Istenekkel való kapcsolat hordozta ezt az erkölcsi dimenziót, hanem a közösség, hogy kisebb közösségben éltek, úgy, mint ahogy mi most együtt vagyunk, vagy 40-50 ember egy közösséget alkotott, és ez volt a társadalom. Itt minden, ami történt, az emberek szeme előtt történt. És mindenről tudtak. Tehát a büntetés, vagy úgymond ezeket a dolgokat, ami előjött, azt ők maguk között intézték el, és maguk döntötték el a hagyományaik, vagy az erkölcsi, morális törvényeik szerint, ami a közösségben, mint jog, vagy szokásrend megvolt. És azt tartották, hogy ezt nem az Istennek kell helyre tenni. Imádkozzunk Istenhez, hogy ő majd csináljon itt valamit, mert XY rosszat tesz, hanem azt mondták, hogy nekünk kell helyre tenni. Nekünk kell megtennünk azt, hogy helyreállítjuk, úgymond a rendet. Tehát, mi volt a kezdeti vallásban? Nem volt erkölcsi jópontgyűjtemény. Hogy na, ezt megteszed, akkor Isten majd neked nem tudom milyen jó dolgokat fog adni, mert külön vált. De ne azért legyél jó, vagy ne azért cselekedj erkölcsösen, vagy ne azért ne lopd meg a fele barátodat, vagy ne add neki a ráeső részét, mert Isten téged megbüntet. Hanem azért cselekedd ezt, mert te tudod a szíved szerint, hogy ez jó. Hogy ezt így kell tenned. Tehát ahogy Jézus mondja, hogy amintképpen szeretnétek, hogy az emberek cselekedjenek veletek, ti is aképpen cselekedjetek velük, vagyis miért? Nem azt mondja, mert Isten néz téged, és azért cselekedj jól, hanem a belső törvényre mutat, ha te szeretnéd, hogy jól cselekedjenek veled, akkor te is tegyed ugyanazt, mert ugyanazt fogod visszakapni. És ez a kisebb közösségben nagyon igaz, meg minden közösségben is. Ezért aztán a túlvilág életet sem úgy gondolták, meg a jutalmat sem, hogy itt jót cselekszünk, és a túlvilágon megkapjuk majd a jutalmat. Beszéltek, vagy volt egyfajta túlvilághit, hogy mindenki oda jut, de a jutalmazás az nem oda át volt. Nem azért éltek itt jól, hogy majd ott valami nagy jutalmat fognak kapni, hanem azért éltek itt jól, és figyeltek arra, mert megromlik az emberi kapcsolat, megromlik a család, és nekem együtt kell élnem, a másik emberrel, vagy azzal a közösséggel. És ez életkérdés volt, természetszerűleg. Tehát, mit láthatunk akkor? Minden csoport, vagy ilyen közösség, ami történt a közösségben, az nagyjából a szemek előtt zajlott. Ha valakinek az ásóbotját ellopták, ugye az a kérdés, hogy hova rejtsük, az majd, hogy nem értelmetlen volt, mert olyan kicsi volt a hely, és annyira mindenki tudta, hogy mi hol van, hogy nagyon hamar megtalálták. Tehát nem érte meg a kockázatot, hogy lopjon valaki. Másik kockázat, ha én már loptam, vagy bármilyen tőle is kiderült, akkor nekem végig azokkal az emberekkel kell együtt élnem így, akit megloptam. Minden nap. Ott kell, lásson engem, és én is ott fogom őt látni. Ez kellő ösztönzésnek tűnhetett, illetve a betartása is ahhoz, hogy ezt ne tegyék meg, vagy ha megtették, kellő intés volt benne, ha kiderült, és kellő megszégyenítés volt az önmagában véve, hogy kiderült, és a felszínre került. Tehát egymástól kapták a segítséget, ennek legyőzésére, feloldására is, és megvolt ez a belső gyógyulási folyamat, hogy hogyan oldozták föl azt, aki ezt tette, vagy hogyan büntették meg, és milyen mértékben. Tehát akkor a legősibb szinten az erkölcsi kérdések nem a valláshoz voltak utalva, hanem vissza hozzánk. És minthogyha ezt mondaná Jézus, és mi közöm hozzá? Hát nem a ti dolgotok? Nekem kell rendet tennem nálatok? Miért nem tesztek ti rendet? És erre mondja el ugye a példázatot, hogy az anyagi javaknak úgymond a felhalmozása sehova nem visz, elkérik a te lelkedet, kié lesz mindaz, amit oly nagyon gyűjtöttél, és haragba kerültél még a családtagoddal is, megérte. Mert ez a példázat lényege. Nem viszed magaddal, miért küzdesz ennyit érte? És majd, hogy nem egy józan érvet mond Jézus, hogy miért ne tedd, hogy ez az út nem jó. Nincs mellette nagy Isten ítélet, amely most lesújt, hanem az ítéleted önmagadban van, mert ha rossz úton maradsz, akkor rossz úton jársz, és rossz lesz a vége neked. És legfőképpen te csapod be saját magadat. Tehát nincs az, legalábbis a kisebb közösségekben, hogy kölcsönkérjük a pénzt, vagy elvesztük, és utána buszra szállunk, és elmegyünk valahova. Mert nincsen valahova. Mert ott kell élni, ahol élünk, és nem tudunk máshol élni. Ma már, ugye itt jön az egyénnek a szerepe, leváltunk a közösségről, leváltunk a másikról, és azt mondom, hát én megtehetem, mert én akárhova, tehát nem vagyok összezárva a másikkal, és ez az oka igazából a erkölcsi törvények megromlásának, hogy mindenki önmaga igazságában értelmezi, és nem közösségben, és azt mondja, hát én megtettem, hát elmegyek, odébb állok, és azt se tudják, hogy mit tettem, nem? Vagy nincsen következménye. Vagy másik, ha már mindenki ezt csinálja egy adott közösségben, akkor mi lenne rossz? Na és ezért veszi át, úgymond a vallás későbbiekben, amikor már nem 40-50 ember van, hanem már ezrek, milliók és milliárdok élnek. Nem beszélhetünk kis közösségről, hanem akkor megnő az igény annak, hogy Istenem segíts. Hát mi nem tudjuk betartani azokat az alapvető normákat, ami eredetileg ránk vannak bízva. És Isten azt mondta, hogy ti eszerint éljetek. És ez az a konfliktus, amit érzünk. Hogy egyrészt Istenre kiáltunk, Istenhez kiáltunk, hogy ő oldja meg, de ez a mi feladatunk. De mivel új mértékben nagyobb lett már az, amiben élünk és gondolkodunk, hogy nem működnek a belső szabályzó erők. Vagy elégtelenül működnek. Kevés a visszatartó erő. És majdhogy nem ezért kell Istentől félni. Mert egyébként nem kell Istentől félni. Mert Isten azt mondja, hogy ez a jó irány, tedd ezt. Mert valakitől már azt mondom, félni kell. Ha már semmitől nem félünk, ha nem vesszük észre, hogy egyébként a saját életünket romboljuk, vagy a másét, és ezt nyugodtan megtesszük következmények nélkül, semmi félelmetes nincs már a dologban, akkor végső soron Már egy dolog van, ami megállíthat bennünket az Isten. De ha már az sem, akkor senki. És így jön el lényegében a bolond gazdag helyzete. Hogy ő már se Isten, se embert nem ismer, csak saját magát. Nem tartja fontosnak közösséget, hanem az a lényeg, hogy ő jól éljen. És ez az alapvető baj. Mert ezért válik ő egy becsapott emberré, és ezért jut el oda, ahova eljut, és ezért mondja Jézus, hogy ember, ki tett engem bíróvá, vagy osztóvá, mintha azt mondaná, hogy emberek, hát ne Istentől várjátok, hogy megtegye, Isten segít, rámondta, de nektek kell megtenni. A saját életetekben ezt a dolgot mindenkinek. És Isten nem azért van, hogy utána felkiáltsunk, hogy Isten, hol voltál, mikor ez történt. Mert mi magunk vagyunk egymásért felelősek, és ezt a felelősséget Isten ránk helyezte, és nem utalható át neki felelősséggel, hogy akár ő lenne ezért valamivel felelős. Illetve az a gondolat, ami emögött van, hogy a jó és a rossz ugye Istentől függ, Isten visszaadja és azt mondja, igen, tőlem függ, mert én vagyok a teremtő. De ez nem azt jelenti, hogy tőled nem függ. És nem lehet fölcserélni, hogy mindjárt Istenhez megyünk, hogy ő oldja meg. Hát az Isten azt mondja, hát te élsz? A te életed? A te barátaid? A te társad? Akkor aképpen cselekedjél, ahogy tanítottalak, hogy találd meg az utat. Nektek kell megegyezni. Isten ezt az utat adja, tehát nincsen könnyebbik út, és ez most örömhír is lehet, hogy viszont ez az út meg van. És ez járható Isten szerint, és ebben segít Isten. Így értelmezhetjük tehát azt, hogy ember kitett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek. Ami azt jelenti, szabadságod van, segítek, de cselekedj. És neked kell cselekedned. Nincs tehát önérdek, amelyért az Istent le lehetne kötelezni a saját ügyem mellett, mert ez az én problémám, Istenem old meg, hanem együtt vagyunk, és együtt kell megoldanunk, azt üzeni Isten, és nektek kell megoldanotok. Én Isten vagyok, ti pedig emberek, és néha mondhatja Isten, mi közöm hozzá, hogy fölébredjünk, de hát ez a mi dolgunk, és nekünk kell megtennünk. Adjon ehhez Isten bölcsességet a mindennapokban. Amen. Imádkozzunk. Mi is, Istenünk, sokszor kiáltunk te hozzád, hogy bíróvá vagy osztóvá akarunk tenni sokfajta helyzetben, és te hallgatsz, vagy sokszor nem úgy válaszolsz nekünk, mint ahogy mi szeretnénk. Talán pont ezek a helyzetek azok, amelyekkel nekünk kell szembenéznünk, és tudnunk kell, hogy te vagy. De mi vagyunk azok, akiknek megoldásra kell jutni. Te segítesz, és megmutatod az utat, de nekünk kell járnunk rajta, és nem te teszed meg helyettünk, és nem te fogod megoldani az emberi kapcsolatainkat, bár segítesz abban, hogy megoldódjanak, de nekünk kell tennünk, szólnunk, cselekednünk, megbocsátanunk, konfliktust vállalnunk, ha kell újra átgondolni, átbeszélni. Mert ez a mi életünk, amit tőled kaptunk, és nem csak magunknak élünk, hanem egymásnak is. És ez a mi erkölcsi felelősségünk. A teremtés folytán, hogy megalkottál bennünket, és szívet és lelket adtál nekünk, ez belénk van írva. Köszönjük ezt, és áldjuk ezért a te nevedet, add, hogy ezt a kemény mondatot megértve tudjuk ezt a javunkra megélni és felszabadulni, hogy semmiféle determinizmus nincs, és te nem büntetsz, és te nem akarsz bennünket megfenyíteni mindenképpen, és nem akarod kárunkat sem, hanem azt akarod alapvetően, hogy mi megtanuljunk jó döntéseket hozni. És ha nem jó döntéseket hozunk, nem jó úton járunk, járjuk majd annak következményeit is. Vagy becsapjuk önmagunkat, vagy becsapunk másokat, de learatjuk azt, amit vetettünk, és ez nem a te büntetésed, hanem a mi vetésünk gyümölcse. Így kérjük, hogy adj nekünk most erőt, hogy életünket megvizsgálva a bőt idejében, ennek fényében járjunk, és mi legyünk osztó, vagy talán bíró, ha kell, de arra ügyelve, hogy helyesen lássuk az igazságot, helyesen adjunk, ha kell, helyesen tudjunk közben járni, saját ügyünkben, vagy mindabban, amit ránk bíztál. Amen. Kérjük Istenünk, hogy áld meg egy testvérünket, aki kórházba készül szemműtétre, te védj ő vele, vagy bölcsességet az orvosoknak, hogy meggyógyíthassák őt, vagy sikeres műtétet. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.